Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A János evangélium végén a Szentíró a feltámadott Jézus négy megjelenését beszéli el. Melyek ezek? Rögtön feltámadása után, vagyis vasárnap kora hajnalban Jézus megjelent Mária Magdolnának. Ez az első megjelenés. Még ugyanaznap, vasárnap este megjelent 10 tanítványnak, akik együtt voltak. Azért 10-nek, mert Tamás akkor nem volt ott velük. Majd 8 nap múlva még egyszer megjelent a tanítványoknak, ez már a harmadik megjelenés. De most már Tamás is velük volt, úgyhogy 11 tanítványnak jelent meg. Végül a 21. fejezetben azt olvassuk, hogy Jézus megjelent 7 halász tanítványnak, akik éppen a Tiberiás tóban próbáltak halászni. Az evangéliumokban egyébként mindent összevetve legalább 12 különböző megjelenésről olvashatunk. Vajon miért jelent meg Jézus ilyen sokszor a kiválasztott emberek előtt? Mi volt ezeknek a megjelenéseknek a célja? Nos, elsősorban az, hogy Jézus elegendő bizonyságot adjon 3 dologról. Arról, hogy ő valóban feltámadt és él, azután arról, hogy nem valamilyen szellemalak, nem szellemi lény vagy kísértet, hanem testben él. Teste van. És harmadszor, hogy ez a test új minőségű test ugyan, de ezzel együtt ugyanaz, aki feltámadt, mint aki velük volt földi életében, velük vándorolt, és aki meghalt a kereszten. Ugyanaz a Jézus támadt fel. És mindezzel Jézus elénk tárta a mi személyes jövőnket is. Megerősítette, hogy a feltámadás lesz a mi sorsunk is. Hogy testben támadunk fel. Mint ahogy ő megváltozott szellemi testben, amely ugyanakkor mégis a mi saját testünk lesz. És mi önmagunkkal azonos személyként fogunk feltámadni. Hiszen ő megígérte, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Tehát ez Jézus megjelenéseinek a közös célja mind a 4 evangéliumban. Csak hogy Jánosnál a feltámadt Jézus 4 megjelenése, mert ő ennyit ír le, ezen felül még valami többletet is ad. És ez csak ő teszi meg, csak Jánosra jellemző, mégpedig az, hogy mind a 4 megjelenés elbeszélésben találunk valami olyan kulcsfontosságú mondanivalót, ami alapvető jelentőségű az egyház későbbi életéhez. Ez, mondom, csak Jánosnál található meg. Kezdjük az első megjelenéssel. A 20. fejezet 11-es versétől a 18-as versig van leírva Jézus első megjelenése Mária Magdolna előtt. Nem véletlen, hogy Jézus legelőször egy asszony előtt jelent meg. Most túl azon, hogy valóban így történt. Azt érzékelteti ezzel az evangélista, ezzel az egész jelenettel, ez arról szól, hogy milyen természetű valójában az igaz hívő és Krisztus kapcsolata. Nos hát, szerelem. Szerelem természetű. Amit hitéletünk egyes pillanataiban mi is átélhetünk. Azt mondja Jézus, ne tarts vissza engem. Ne tarts vissza, mert fel kell mennem atyámhoz. Ezt mondja ő Mária Magdolnának, aki megragadja, átkarolja a lábát, átkulcsolja a lábát, és nem akarja elengedni Jézust, hanem vissza akarja tartani. Magának akarja megtartani. Igen, ez szerelem. Szerelem. Természetesen minden erotikus vonatkozás nélkül. Mégis azt kell mondjuk, nem egyszerűen, idézőjelben, nem egyszerűen szeretet, hanem még valami más is. A szerelmes vágyakozik a szerelmesére. Vágyakozik vele lélekben egyesülni. Egész életét, gondolkodását lefoglalja a szerelem. Állandóan a kedvesével akar lenni, és nem akarja elengedni. Hát ezek ugye nem a szeretet, hanem a szerelem jellemzői. És ez az élmény a nagy keresztény misztikusoknak, például keresztes Szent Jánosnak az élménye. Amit meg is írt többek között, tehát sokat írt erről, de többek között magyarul is megjelent az Isten ismeret és Isten szerelem című műve. Abban leírja, hogy mi ez az Isten szerelem. Nos, János evangélista ennek érzékeltetésére az Énekek énekét, ezt a gyönyörű ószövetségi könyvet hívja segítségül. Finoman, például nem idéz belőle szóról szóra, mégis nagyon határozottan az Énekek éneke szituációjára emlékeztet ez, ahogy Mária Magdolna és Jézus találkoznak. Az Énekek éneke lényegében arról szól, hogy a szerelmesek, a menyasszony és a vőlegény állandóan keresik egymást, végig-végig. Elveszítik egymást, majd újra keresik egymást. A harmadik fejezet, tehát Énekek éneke harmadik fejezet, elején olvassuk a következőt. A menyasszony mondja: kerestem, akit szeret a lelkem, de hiába kerestem, nem találtam. Ezért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és az utcákon azt, akit szeret a lelkem, és hiába kerestem, nem találtam. Találkoztam az őrökkel, mondja a menyasszony, ahogy Mária Magdolna is találkozott a kertésszel, valójában a kert őréről van szó. Szóval találkozott a kert őrével, és azt kérdezi: nem láttátok, akit szeret a lelkem? De azok nem tudtak neki segíteni. Alig mentem tovább, folytatja a menyasszony, ott hagyván őket, akkor megtaláltam, akit szeret a lelkem. Akkor belekapaszkodtam, és nem engedem el, amíg be nem viszem anyámnak házába. Pontosan ugyanez a jelenet játszódik le itt is az evangéliumban. Ugyanígy kapaszkodik Mária Magdolna is Jézusba, hogy úgymond bevigye anyja házába, itt marasztalja az anyaföldön. Ez csodálatos párhuzam. Mária Magdolna és Jézus találkozása, meg az Énekek éneke szerelmes párjának a története. Ez itt a lényeg ebben az első találkozásban, hogy az igazi hívő és Jézus kapcsolata az valahol szerelem természetű, vagy legalábbis pillanatokra átélhető szerelem természetű. Az, hogy Isten és az ember kapcsolata, Jahve és Izrael kapcsolata, Krisztus és az ember kapcsolata, az valamiképpen szerelem természetű dolog, na ez nagyon mélyen gyökerezik benne az Ószövetségben. Már az egyik legkorábbi próféta, a Krisztus előtt 8. századi Ózeás szerelemként beszél az Isten-ember kapcsolatról. jegyességként beszél róla, meg házasságként. És ebben azután a legtöbb későbbi próféta is követi őt. Jahve szerelmese, Izrael. Olykor a zsoltárok is ilyen szerelmes hangon szólnak az ember Isten utáni vágyakozásáról. Így kezdődik például a 42. zsoltár. Amint a szarvas kívánkozik a hűs forrásvizekre, úgy kívánkozik a lelkem te hozzád, Istenem. Nos, hát ugye elgondolkozhatunk itt, hogy vajon miért ábrázolják így a szentírók az Isten-ember kapcsolatot szerelemként. Közelebb jutunk ehhez, hogyha megnézzük, hogy mi is a szerelem lényege az ókorban. A szerelem lényegét az ókorban érdekes módon egy pogány szerző fogalmazza meg. Egy nagy filozófus, Platón, a Krisztus előtti 5. és 4. században. Őneki van egy Lakoma című, egyébként nagyon híres műve, dialógus, hát beszélgetés tulajdonképpen, egy lakomán lezajlott beszélgetés, és ebben olvassuk a következő jelképes történetet. Így szól. Az emberek eredetileg, mondjuk teremtésük óta tökéletes lények voltak. Tökéletesek, és ezért gömb alakúak. Azért képzelte így az ókori ember, mert ugye a gömb a legtökéletesebb test, amennyiben minden pontja azonos távolságra van a középpontjától. Szóval gömb alakúak voltak, de valami bűnt elkövettek az istenek ellen, és ezért az istenek ketté tépték őket. Minden embert, minden gömb embert ketté téptek. És azóta ott tátong ez a hatalmas seb az embereken. Az ember sebesült lény, a szíve lelke sebes, és ezért keresi azt a másik gömbfelet, akit pont róla vágtak le, mert csak azzal illik össze, ugye, a vágás mentén. Csak azzal illeszthető össze. Keresi ezt szerte bolyongván a világban, és keresi mindenhol, és ha megtalálja, akkor egyesül vele, és soha többé nem hagyják el egymást. A szerelmes keresi önmaga másikát. Ilyen gyönyörűen fogalmaz Platón, hogy keresi önmaga másikát. És az ember is tudattalanul így keresi önmaga hiányzó felét, aki a Jézus Krisztus. No, hát ez az első találkozás lényege, amikor a feltámadott Jézus találkozik Mária Magdolnával. A további három találkozást, illetve megjelenést most már csak felsorolom. Jézus másodszor a János Evangélium 20. fejezetének 20-as versétől kezdve a 23-asig találkozik, illetve jelenik meg 10 tanítvány előtt, mert ahogy mondom, Tamás ekkor nem volt jelen. És akkor Jézus átadja nekik a szent lelket. És a következőt mondja, békesség nektek. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal Jézus rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. És akinek megtartjátok bűneit, az bűneiben marad. Tehát két dologról beszél itt Jézus. A küldetés és a bűnbocsátó hatalom. És ez a két dolog nagyon szorosan összefügg. Jézus bizonyos értelemben a legnagyobb dolgot adja, a bűnbocsájtó hatalmat, mert ez élet és halál kérdése. Az ember nem maradhat meg az életben, hogyha a bűneit Isten meg nem bocsájtja. Tehát ezért mondom, hogy ez élet-halál kérdés. És egyúttal egy hallatlan dolog történik. Hát gondoljunk bele, vagy emlékezzünk vissza, hogy ellenségei már azon mennyire felháborodtak, amikor ő Jézus bocsátott meg bűnöket földi élete során, felháborodtak mondván, hogy az ember nem, hanem csak Isten bocsáthat meg bűnöket. Most pedig Jézus még tovább adja ezt a hatalmat. Átruházza tanítványaira, közönséges emberekre, ezekre az egyszerű, tanulatlan emberekre átruházza ezt a hatalmas dolgot, a bűnök megbocsátásának a hatalmát. De ez múlhatatlanul szükséges. A bűnbocsánat eme közvetítése nélkül, tehát anélkül, hogy a tanítványok, a majdani papok közvetíteni tudnák Istennek a bűnbocsánatát, hát hogyan teljesíthetnék enélkül az elsőrendű feladatukat, azt, hogy hirdessék az örömhírt, aminek egyik legjelentősebb része a bűnök bocsánata, mert csak az részesülhet az örömben, akinek bűnei bocsánatot nyernek. Hát hogyan teljesítenék a küldetésüket? Sehogyan. Ezért mondom, hogy a két dolog, amiről itt Jézus beszél, hogy küldetés és bűnbocsájtó hatalom, a legszorosabban összefüggenek. Jézus harmadik megjelenéséről a 20. fejezet 24-es versétől kezdve olvasunk, ekkor szintén a tanítványok előtt jelenik meg Jézus, de most már jelen van Tamás is, tehát összesen 11 tanítvány. És bizonyos értelemben azt kell mondjuk, hogy ez a jelenet az egész evangélium csúcsa. Mert itt Tamás kimondja, amit még soha senki, hogy Jézus Isten. Hogy Jézus Isten. Eddig ez még nem hangzott el a másik három evangéliumban egyáltalán. Az igen, hogy Isten fia. De ez, hogy Jézus Isten, ez nem. Én Uram és én Istenem. Csak a prológban van rá egy elég rejtelmes utalás, amikor azt mondja az evangélista, hogy az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Csak itt, de sehol máshol, hogy Jézus Isten, az evangélium csúcsa, mind a négy evangéliumnak a csúcsa. Hát éppen ezért eredetileg itt végződött a negyedik evangélium. Ezt már csak egy rövid összegzés követi, arról, hogy mi is volt az evangélista célja, hogy leírja az evangéliumát. 30. és 31. vers. Tehát itt volt vége. A későbbiekben azonban János tanítványai, valószínűleg az úgynevezett jánosi kör, még egy további fejezetet illesztett az eddigi 20-hoz, a 21. úgynevezett kiegészítő fejezetet, amellyel kiegészítették az apostolnak az írását, úgy, hogy leírtak még egy utolsó találkozást, amikor Jézus a Tibériás tónál megjelent 7 halász tanítványnak. Itt pedig a lényeg az, hogy Jézus a halászat jelképén keresztül megmutatja még egyszer, hogy mi a küldetése a tanítványoknak. Mi a küldetésük az utolsó apostol, az utolsó közvetlen Jézus tanítvány, János halála után. Ennek a nemzedéknek, meg az utána következő minden nemzedéknek egészen a világ végéig, Jézus második eljöveteléig küldetésük a misszió, az evangélium hirdetése minden népnek. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották, az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.